Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
A mai napi üzenetemnek ezt a címet adtam, hogy a csoda titokzatossága. Gyülekezet, hiszem azt, hogy ez a mai nap egy jelentőségteljes nap, és szeretném előre is megköszönni, és nagyra értékelni a nagy lelkűségeteket és az áldozatotokat. Mindenkinek, aki bármivel is hozzájárult, és hozzá fog járulni a gyülekezetünk életéhez. Hiszük, hogy Isten arra hív minket, Zsanival, hogy tovább építsük ezt a gyülekezetet itt Székesfehérváron, a környezetünkben, a Székesfehérvár környékén, Budapesten, és a te hozzájárulásod igenis számít. Amit te hozzá tudsz járulni ez a gyülekezethez, igenis számít, és fontos. És imádkozunk azért, hogy Isten áldjon meg, Isten áldása áradjon ki mindenkinek az életére, minden házi csoportunkra, minden egyes emberre, minden családra, hogy áldozatot hozunk a jövőnkért, a küldetésünkért, amire Isten elhívott, hogy elérjünk, és hatással legyünk a környezetünkre, hogy megosszuk az evangéliumot, hogy lássuk, hogy emberek élete növekszik, hogy lássuk, hogy emberek élete kivirágzik, hogy megtalálják Isten terveit az életükre nézve, és köszönjük, amivel ma hozzájárulsz ez a mai alkalomhoz, és a gyülekezethez, és a gyülekezet építéséhez. Ahogy mondtam a dicsőítés alatt, én hiszem azt, hogy a mai nap egy szent nap. Ez egy szent nap. Számomra egy szent nap. Tudjátok miért? Azért, mert minden egyes alkalommal, amikor hozzuk az áldozatunkat Istennek, Isten ebben gyönyörködik. Ez egy szent dolog. És Isten hiszem, hogy ma gyönyörködik bennünk, így lenéz ránk, és hiszem, hogy Isten lát bennünket, és néz bennünket. Apostolok cselekedetei 2:43-47-ben szeretnék felolvasni nektek egy igét az első gyülekezetnek a közösségéről, hogy milyen volt a közösségi élete az első gyülekezetnek. Az apostolok által sok jel és csoda történt, ezért mindenkiben Isten iránti félelem és tisztelet támadt. A hívők egy akaraton voltak, és amiük csak volt, mindent közösnek tekintettek. Akiknek valami vagyonuk volt, eladták az árát, szétosztották a testvérek között. Mindenkinek annyit adtak, amennyire szüksége volt. Napról napra rendszeresen összegyűltek a templomban. Otthonaikban megtörték a kenyeret, őszinte szívvel és boldog örömmel együtt ettek és dicsérték Istent. Még azok is kedvelték őket, akik nem tartoztak közéjük. Az Úr pedig napról napra gyarapította a csoportot olyanokkal, akik üdvösségre jutottak és csatlakoztak hozzájuk. Ahogy olvastam ezt az igét, csak az volt bennem, hogy hiszem, hogy az adakozásunk és a nagy lelkűségünk közvetlen kapcsolatban van a Szent Szellem kiáradásával. Az első gyülekezetnek az életébe ezt láttuk. Eszméletlen nagy lelkűek voltak. Eszméletlen nagy lelkűség volt bennük, és azt írja a Biblia, hogy nem volt szükség a gyülekezeten belül, mert mindig volt valaki, aki betöltött egy szükséget. És Isten látta ezt a fajta áldozatot, nagy lelkűséget, és kiöntötte az ő szellemét az egész közösségre, és csodák történtek, és emberek megtértek, és csatlakoztak a közösséghez. Hiszem, hogy az adakozásunk és a nagy lelkűségünk közvetlen kapcsolatban van a Szent Szellem kiáradásával. És csak bátorítalak gyülekezet, mindannyiunkat. Azokat, akik most kapcsolódtak be, egy éve kapcsolódtak be, van, akik már évek óta. Ne hagyjuk abba a vetést. Ne fáradjunk bele a vetésbe. Ne fáradjunk bele a nagy lelkűségbe. Ne fáradjunk bele az adakozásba, hanem folytonosan adjunk, vessünk, legyünk nagy lelkűek. És azt fogjuk látni, hogy a Szent Szellem folyamatosan ki fog áradni a közösségünkre. Folyamatosan ki fog áradni az életünkre. Mert ezt ígéri Isten igéje. Ezt láttuk az első közösségben is. Hiszem ezt. És hiszem azt, hogy nem csak ezt fogjuk látni, hogy a Szent Szellem kiárad, emberek megtérnek és csatlakoznak. Igenis számít az, ahogyan mi élünk. Az első Egy szív az otthonért alkalom, amin részt vettem, az 2016-ban volt. A gyülekezetünk akkor szervezte először ezt az első Egy szív az otthonért. És abszolút nem itt voltunk. Azok sokan akkor 2016-ban még nem is voltatok a gyülekezetben. Mégis elkezdtünk belevetni valamit a jövőnkbe. És annyira hihetetlen, hogy annyi mindent tett Isten, annyira kitágított a gyülekezetünknek a falait. Emberek megtértek. És hiszem, hogy az a 2016-os vetés, az hatással van a mára, a mostani életünkre is. Pedig csak páran voltunk, de hittel elkezdtünk vetni. Csak néhány ember, fiatalok, tinédzserek, akiknek még nem is volt saját fizetésük, de odaadtuk azt a pár száz forintot, pár ezer forintot, mert hittük, hogy Isten ezen keresztül valami csodát fog tenni. És Isten csodát tett. Isten bizonyította, hogy csodát tett. Az Egy szív az otthonért számomra mindig a szívem tágulásáról és tágításáról szólt. Mindig arról szólt, hogy a hitem ezen keresztül növekszik. Hogy a nagy lelkűségem ezen keresztül növekszik. És számomra ez mindig a bizalomról szólt. Hogy bízok Istenben. Bízok az életem minden területén, bízhatok Istenben. És szeretném, hogyha megértenénk azt, hogy ez az alkalom meg akar minket tanítani erre a dologra, hogy az életünk minden területén bízhatunk benne. Számomra ezt tanítja meg. Számomra ezt tanítja minden egyes alkalommal, hogy bízhatok Istenben, az anyagi területen, a kapcsolataimban, az egészségemben, a szolgálatomban, a munkámban bízhatok Istenben. Számomra ez a bizalomról szól. Növekszik a bizalmam. És tudjátok, nekünk Zsanival is mindig úgy jöttünk ide, és mindig úgy vettünk részt ezeken az alkalmakon, hogy voltak szükségeink. Viszont megtapasztaltuk Istennek az áldását. De tudjátok, nem azért, mert adtunk, hanem azért, mert bíztunk. Mert bíztunk Istenben. Szóval, amikor adakozol ma, akkor rakd hozzá szívedet, rakd hozzá bizalmadat, és mondd azt, hogy Uram, figyelj, bízok benned ezen keresztül. Bízok. János 6.1, a János 6. fejezetében olvasunk egy igét a Bibliában az 5000 ember megvendégeléséről, amiről mindig az Egy szív az otthonért jut eszembe. Szeretném felolvasni ezt a történetet. És a mai nap egy picit egy más aspektusból beszélni erről a történetről, mint korábban. Jézus enni ad több mint 5000 embernek. Jézus ezután elment a Galileai tó másik oldalára. Nagy tömeg követte, mert látták a csodákat, ahogyan a betegeket meggyógyította. Nem tudom, hogy van-e itt valaki, akinek szüksége van most jelenleg az életében csodára. Van-e valaki, akinek szüksége van az életében gyógyulásra akár? Most jelenleg. Gyere Jézushoz. Gyere Jézushoz. A tömeg ezt csinálta. Követték Jézust. Jézus felment a hegyoldalra, és a tanítványai együtt letelepedett. Ekkor már közel volt a Páska, a zsidók nagy ünnepe. Amikor Jézus körülnézett, és látta, hogy mekkora tömeg közeledik feléjük, megkérdezte Fülöptől. Honnan vegyünk annyi kenyeret, hogy mindannyian ehessenek? Csak próbára akarta tenni, mert ő maga jól tudta, mire készül. Tudjátok, nagyon sokszor Isten már előre tudja, hogy mit fog tenni. Mégis megenged helyzeteket az életünkben, hogy keresztül menjünk ezeken azért, hogy próbára tegyen minket. Mert ez csak egy teszt. Fülöp ezt felelte. Ha 200 ezüst pénzért vennénk kenyeret, akkor is csak egy falat jutna mindegyikünknek. Egy másik tanítvány, András Simon Péter testvér ezt mondta Jézusnak. Van itt egy kisfiú, aki hozott magával 5 árpa kenyeret és 2 halat. De mi ez egy ekkora tömegnek? Jézus ekkor ezt mondta a tanítványának, ültessétek le őket, nagy fű nőtt azon a helyen, az emberek leültek a fűbe, a tömegben csak a férfiak lehettek, vagy 5000-en. Ezután Jézus kezébe vette a kenyeret, hálát adott Istennek, és szétosztotta azok között, akik ott ültek. Szétosztotta Jézus. Adott nekik a halakból is, amennyit csak kértek. Amennyit csak kértek. Fordulj oda melletted ülőz, és mond neki azt, hogy amennyit csak kértek. Oké, nem tudom, voltatok-e már ilyen korlátlan étel- és italfogyasztású helyen, ahol annyit tehettél, amennyit csak akarsz. Hányan szeretitek ezeket a helyeket? Oh, a legjobb. Annyiszor mész oda, amennyiszer akarsz. Annyit teszel, amennyiszer akarsz. Annyiszor szedsz, amennyiszer csak akarsz. Aztán a végén meg gurulunk haza. Gondoljátok el, hogy ez egy ilyen volt. Ez egy korlátlan étel- és italfogyasztású hely. Jézus csinált egy ilyet. Oké, nem kell a trófeába menni. Jézus, ő ott csinált egy trófeát. Annyit tettek, amennyit csak akartak. És amikor már mindenki jól lakott, ugye ez egy jó érzés, amikor jól lakunk, azt mondta a tanítványainak, gyűjtsétek össze, ami megmaradt, hogy semmi sem veszek kárba. Össze is szedtek mindent, és 12 kosarat töltöttek meg a darabokkal, amelyek az 5 árpa kenyérből maradtak. Amen. Drága Istenem, imádkozom, Uram, ma azért, hogy a Te igéd jöjjön, szóljon hozzánk. Uram, megállunk a Te igéd előtt, tiszteljük a Te igédet. És imádkozom, Uram, azért, hogy ma szólj hozzánk, szólj a szívünkhöz, és jelensd ki, Uram, önmagadat nekünk Jézus nevében. Amen. Amen. A gyülekezetünknek a víziója az, hogy újra pozícionáljuk Jézust és az ő egyházát Európában, felépítve egy nagy és egészséges Krisztus központú bibliai alapú gyülekezetet Székesfehérvár és Budapest szívében, amely megváltoztatja az emberek gondolkozásmódját, és képessé teszi őket, hogy vezessék és befolyásolják életük minden területét. A gyülekezetünknek ez a víziója. Van egy víziónk, van egy látásunk, amit hiszem, hogy Isten helyezett a szívünkre, és Isten adott nekünk. A mai nap szeretnék arról beszélni, hogy a csoda mit jelent. Hogy a csoda mit jelent ebben a történetben. Ennek az üzenetnek az a címe, hogy a csoda a titokzatossága. Nem tudom, gondolkoztatok-e már azon, hogy amikor láttatok egy ilyen csodálatra méltó dolgot, és az volt benned, hogy mi a titok? Mi lehet a titka ennek a dolognak, amikor eszed Marika néninek a fantasztikus süteményét, azt a csokis kalácsot, nem tudom, ettetek-e már Marika néni csokis kalácsából, és azon gondolkozol, hogy mi a titok? Hogy tudja megcsinálni ezt a fantasztikus süteményt? És azon mellett, mi a titok? Marika néni, mi a titok? Én már kérdeztem tőle, azt mondja, nem tudom, csak úgy belerakom a dolgokat, meg... Hát, Marika, így nem jutunk előre egyről a kettőre. Szóval a lényeg az, hogy biztos volt már veletek is olyan, hogy ránéztek egy embernek az életére, a házasságára, az életére, és azt mondod, hogy mitől ilyen áldott, mi a titok? Vagy látsz egy embert, egy sikeres embert a vállalkozásában, a szolgálatában, mi a titok? Ugye szeretnénk tudni sokszor, hogy mi a titok, mi van e mögött. És igazából én nem vagyok egy... bűvész, és sosem csináltam még csodát az életembe, de és szerintem te sem. Viszont ebben a történetben el van rejtve, azt gondolom, pár olyan dolog, ami a csoda mögött ott van is, és ahogy történt ez a csoda. Persze teljesen mi sem értjük, csak vannak feltételezéseink, hogy hogyan történt, csak meg tudunk figyelni bizonyos szellemi alapelveket, amik történnek, és amik a Bibliában vannak. És a mai nap erről szeretnék beszélni. Ez a történet egy tinédzser srácról szól, akinél van 5 kenyér, 2 hal, odaadja Jézusnak, és Jézus megsokszorozza. De ez a történet mégsem a csodáról szól, leginkább. Ez a történet a szükségről szól, az emberi szükségekről szól. Nem tudom, hallottatok már Maslow piramisról, remélem, hogy jól mondom a nevét. Ő volt Abraham Maslow, vagy Maslow, aki az emberi szükségeket, az alapvető szükségeket csoportosította, hierarchikus csoportban, rangsorba helyezte. És azt gondoljuk, hogy hát igen, ő volt az, aki tudja, ismeri az emberi szükséget. Hogy mondjam el, hogy Jézus már sokkal korábban nála tudta az emberi szükségeket is, ismerte, a legjobban ismerte, hogy milyen szükségeink vannak, milyen emberi szükségeink vannak. És ő ezt felfedezte. Tudjátok miért? Azért, mert Jézus csodái mindig egy valamilyen emberi szükséggel voltak kapcsolatban. Jézus csodái, amikor megnézzük a Bibliában, mindig egy emberi szükséggel voltak kapcsolatban. Jézus nem azért tett csodákat, hogy felvágjon, hogy így bűvészkedjen. Ott itt a piros, hol a piros. Jé, te nyuszi, Nem, Jézus sosem tett csodákat azért, hogy így felvágjon, hogy így megmutassa, hogy trükközzön, és elámítsa az embereket. Mindig, amikor csodát tett, mindig kapcsolatban volt ez egy emberi szükséggel. Valakinek az életébe tett egy csodát. Oké, ez a különbség egy bűvész között és Jézus között. Nem szórakoztatta az embereket, hanem szükségeket töltött be. Ez az első dolog, amit látunk. Ez a történet az emberi szükségekről szólnak. Felismerte Jézus mindig az éhséget, a szükségeket, a betegségeket. Ebben a történetben is azt látjuk, Jézus felismerte, hogy az emberek éhesek. Volt egy szükség, amit ő be akart tölteni. És hadd mondjam el, hogy ha mai nap szükségekkel jöttél be, és van szükség az életedbe, bármire, amire most gondolsz, ez a legjobb hely, ahol Jézus csodát tud tenni. Ez a legjobb. Nem kell félned attól, hogy úristen, szükségem van, hogy Isten mit tud tenni. Ez a szükség a csodáknak a szülőhelye. A szülőhelye, ahonnan elindulnak a dolgok, ahol Jézus elkezd tenni valami különlegeset, valami csodát. Itt születnek a csodák, a szükségben. Jézus odafordult Fülöphöz, és mondta neki, hogy mit tudtok tenni? Ugye Jézus oda Fülöpnek beszél. Fülöp a tanítványok közül egy ilyen elemző típusú ember volt. Tudjátok, azok az emberek, akik először gondolkoznak, és utána beszélnek. Nem fordítva. Vannak olyan emberek, akik először beszélnek, és utána gondolkoznak, ezt nem kellett volna kimondani. Nem, Fülöp, ő egy olyan ember volt, aki felmérte a dolgokat, átgondolta, mielőtt beszél, és azonnal, amikor Jézus odaszólt hozzá, és elmondta a problémát, azonnal elkezdett gondolkozni, elkezdett számolni a fejébe. Oké, itt van 5000 ember, ennek ennyi és ennyi pénzre lenne szüksége, hogy menjünk. Jézus, ez nem lehetséges. Racionálisan ez nem lehet. Erre az álláspontra jutott Fülöp, mert ő egy racionálisan gondolkozó ember volt. Jézus odafordult Andráshoz is. András a probléma megoldó volt a társaságban. Ismertek ilyen probléma megoldó embereket, akik imádnak problémákat megoldani. Van itt valaki olyan, aki szeret problémákat megoldani? Én is egyébként ilyen vagyok. Bizonyos problémákat nem szeretek megoldani, de vannak. Oké, szóval András egy ilyen ember volt, aki figyelj, mondd, mi a probléma, megcsinálom, megoldom. Semmi probléma, nincs probléma. Probléma lehetőség a kreativitásra. Tehát ezek a típusú emberek, tudjátok, András ilyen volt. És András megfogja két halat, öt kenyeret, és azt mondja, Jézus, ennyink van. De ez nem elég. Ez nem fog működni. Ez nem elég. Ez lehetetlen. Tudjátok, az életünkben is nagyon sokszor vannak ilyen pontok, amikor azt látjuk, hogy ez lehetetlen. Ez nem lehetséges. De hadd mondjak valamit, a lehetetlen az a hely, ahol Isten a természet fölötti dolgokat cselekszi. Mindig a lehetetlen helyek, ahol Isten csodát tud tenni. A lehetetlen. A szükség a csoda születési helye. A szükség az, ahol Isten a csodákat létrehozza. Innen kezdődnek a dolgok. Tehát, hogyha egy lehetetlen dologgal nézel szembe ma, ha racionálisan nincs erre már megoldás, Isten azt mondja, hogy figyelj, ez az a hely, ez az az állapot, amiben benne vagy, a legjobb hely, ahol lesz. Mert csodát tudok tenni. Valami természet fölötti dolgot tudok tenni. Fel tudom gerjeszteni benned a hitet, és valami természet feletti dolgot tudok tenni. Nagyon szeretem azt, amikor Isten a gyülekezetünkbe, embereken keresztül, emberek életébe valami természetfeletti dolgot tesz. Amikor kijönnek olyan helyzetekből, olyan mélységekből, amit csak Isten tud helyreállítani. És annyira hálás vagyok, hogy Geo elküldte az ő bizonyságát, ki is posztoltuk a Facebookra, de szeretném most felolvasni nektek az ő bizonyságát, hogy Isten mit tett az ő életébe. Amikor Istenre és a gyülekezetre gondolok, nekem mindig az jut eszembe, hogy Isten az atyám, a KK pedig az otthonom. Miért? Mert amikor évekkel ezelőtt egyedül, magányosan, értéktelennek érezve magamat, bejöttem, a gyülekezetbe voltak emberek, akik elfogadtak, felkaroltak, és megmutatták, ki vagyok valójában, és hogy az igazi értékem Jézusban van. Nála és benne találtam meg. Nála és benne találom meg. Valósággá vált ez az ige számomra is. Mert éheztem, és ennem adtatok. Szomjaztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok. Mezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Amikor megtapasztalod, hogy kicsoda Jézus, és mit tett érted, akkor igazán otthon érzed magad a társaságában, és már nem rólad fog szólni minden, hanem Isten lesz a minden számodra. Annyira tetszik nekem ez a megfogalmazás. Az lesz a szíved vágya, ami nincs, az lesz a szíved vágya, ami neki, segíts az embereken, és építsd az ő házát. Elkezd érte égni a szíved, a háza teljesen az otthonoddá válik, és egyre szebbé, jobbá és nagyobbá akarod tenni, hogy mindenki beleférjen, és észrevegye, meglássa az igazi értéket benne. Egy kicsit olyan ez, mint amikor van egy új otthonod, és tudod, hogy a tiéd így mindent megteszel, hogy a legjobbá váljon a családod és mások számára. Szeretnéd, hogy szeretve és otthon érezzék magukat benne, és ott maradjanak. Nekem ilyen a gyülekezetem, és azt érzem az Egy Szív az Otthonért kapcsán is, szeretném teljessé, szebbé, jobbá, nagyobbá, befogadóbbá tenni a gyülekezetet mások számára. Fontos, hogy megtapasztalják az igazi szeretetet, és megismerik Jézust, aki az egyetlen út az atyához, ezért hajlandó vagyok beletenni azt, amin van, belefektetni abba, ami maradandó és örökkévaló. Amen. Amen. Köszönjük, Geo, hogy ezt így megosztottad. És csak szeretném Bozsinak is a bizonyságát felolvasni, mert ő is elküldte, és ez is annyira jó erre emlékeztetnünk magunkat. Mindig is szerettem másoknak segíteni, jobbá tenni az emberek életét, segíteni nekik a nehéz időszakokban, költözésben, fuvarozásban, bármiben, amiben csak kell. Szeretem boldoggá tenni az embereket. Az Egy Szív az Otthonért számomra egy hasonló segítség. Egy olyan helyépítéséhez és fejlesztéséhez járulok hozzá, ami hétről hétre jobbá teszi egyre több nagyszerű és értékes ember életét. Sokan depresszióval, félelmekkel, kilátástalansággal, függőségekkel jönnek be, de olyan jó látni, hogy Isten szép lassan teljesen átformálja és kinyitja őket. Elkezd ragyogni a szemük, és elkezdenek igazán élni. Hiszem, hogy Isten megáldja ezt a csodaadományt, ahogy az 5000 ember megvendégelésén is tette ezt, néhány hallal és kenyérrel. Az ő háza ezáltal is egyre vonzóbb lesz, ahol még több ember találhat otthonra. Köszönjük a Bazsinak. Annyira jó ez, ahogy így megfogalmazta azt, hogy tényleg annyira sok ember különböző háttérből, problémákkal, nehézségekkel jönnek be, és annyira jó látni, hogy Isten átformálja az életüket. Megváltoznak kívülről, belülről kifelé. Isten tud csodákat tenni, és Isten tett rengeteg csodát a gyülekezetünk életében, emberek életében, lehetetlen helyzetekben. És Isten szabaddá tud tenni embereket, szellemileg, mentálisan helyre tud állítani, élettel tud betölteni halott dolgokat. De beszéljünk egy kicsit arról, hogy pontosan, nem tudom, mikor történhetett ez a csoda a történetben? Nem tudom, ti gondolkoztatok-e már ezen, hogy oké, a történet melyik részén történt a csoda? Megsokszorozódás. Ugye? Tehát, hogy ez egy izgalmas kérdés. Van, aki azt mondja, hogy akkor történt a megsokszorozódás, ez a csoda, amikor Jézus vette a kenyeret, megáldotta, imádkozott a kenyérért. Vannak teológusok, akik azt mondják, hogy akkor történt ez a csoda, amikor Jézus megtörte a kenyeret. Oké? Ez tök jó, ez is egy tök jó gondolat, amikor Jézus megtör bennünket, akkor tud használni bennünket. Ugye ebben is van egy üzenet. Vannak, akik azt mondják, hogy akkor történt a megsokszorozódás, amikor Jézus továbbadt, és az emberek továbbadták egymásnak. Körbeadták a kenyeret, és akkor a kosarakban történt a megsokszorozódás. Én szeretnék a mai nap egy negyedik verziót felvázolni, amiben én hiszek, hogy szerintem mikor történt a csoda és a megsokszorozódás. Én azt gondolom, hogy a csoda nem akkor történt, mikor Jézus imádkozott a kenyérért. Nem gondolom, hogy akkor történt, amikor Jézus megtörte a kenyeret. Nem gondolom, hogy akkor történt, amikor Jézus továbbadta a kenyeret és a két halat. Hanem abban hiszek, hogy Jézus akkor tette a csodát, amikor ez a kisgyermek odaadta a kenyeret és a halat Jézus kezébe. Amikor oda helyezte a gyermek azt a 5 kenyeret és 2 halat Jézus kezébe. És tudjátok, miért gondolom ezt? Azért, mert azt látom a Bibliában, hogy minden egyes alkalommal, amikor adakozás történt a Bibliában, egy történetben, ott megsokszorozódás is történt. Nem csak adakozás volt, hanem az adakozásban megsokszorozódás. Minden egyes alkalommal, akkor ezt látod a Bibliában, Isten megsokszorozta. Isten megsokszorozódást hozott. Ezt látjuk az 1 Mózesben Ábrahámnak az életében, amikor Ábrahám odaadta az ő gyermekét. Az egyetlen fiát. Holott azért imádkozott, hogy Isten sokszorozza meg, és legyen egy csomó gyermeke. Erre Jézus, vagy Isten ugye azt kérte Ábrahámtól, hogy adja oda az egyetlen gyermekét. Akkor most hogy van ez? És mégis Ábrahám hajlandó volt odaadni. És mi történt? Isten megsokszorozta az utódait. Ezt írja a Biblia az 1 Mózes 22:17-ben, hogy gazdagon és bőségesen megáldalak utódaidat, megsokasítom és megszaporítom, mint égen a csillagokat, és mint tenger partján a homokot. És Isten ezt megtette. Látjátok? Egy megsokszorozódás történt. Itt fizikális megsokszorozódásról beszélünk. Vagy amikor megnézzük Jézusnak az életét. Jézus itt élt ezen a földön 33 évig, gyógyított betegeket, csodákat tett, jeleket tett. Bármerre ment Jézus, ott csodák történtek. Az embereket sokszor nem tudta magáról levakarni, mert állandóan egy tömeg követte, mert ott akartak lenni az emberek, ahol Jézus van. Miért? Mert ahol Jézus volt, ott csodák történtek. Mindenfelé, amerre Jézus járt, csodák történtek. Mit csinált Jézus? Odaadta az életét. És mi történt? Isten megsokszorozta azt a szellemet, ami benne volt. A Szent Szellem. Akkor áradt ki utána. És azt mondta, hogy én elmegyek, de sokkal jobb lesz nektek, hogy én elmegyek. Mert aki utánam jön, a Szent Szellem, ő még nagyobb dolgokat fog tenni. Itt egy szellemi megsokszorozódás történt, nem fizikális. De hogy Jézus odaadta az életét, feláldozta az életét, ezzel történt egy megsokszorozódás, hogy az a szellem, ami Jézusban volt, aki Jézusban volt a Szent Szellem, ez már nem csak egy helyen volt jelen, és van jelen, hanem ott él a hívőknek az életébe, és hívőknek a szívébe. És ahol a Szent Szellem van, ott csodák történnek. Nem csak egy helyen most már történnek csodák a világban, ahol Jézus van, éppen ahol Jézus van, hanem mindenhol, ahol kiárad a Szent Szellem. Ha a Szent Szellem benned él, Isten rajtad keresztül tud csodákat tenni. Bárhova mész, a munkahelyedre, az iskoládba, a családodba, képes Isten rajtad keresztül csodát tenni. Ezt jelenti a megsokszorozódás. És nem tudom, ti hogy vagytok veled, de én hálás vagyok, hogy Jézus feláldozta az életét. Annyira hálás vagyok, hogy Isten jelenlétét bárki meg tudja tapasztalni most már. Nem kell egy bizonyos helyen lennünk, hanem nem kell egy fizikális személynek a közelében lennünk, ahhoz, hogy Jézus közelében lennünk fizikálisan, hogy történjenek csodák, hanem Jézus szelleme bennünk él. Mellünk él. A kérdés... Tehát a gyermek odaadta, ami ott volt a kezében. Ugye ez a kisfiú odaadta az 5 kenyeret, a 2 halat. És Isten megsokszorozta. Szóval a Bibliában mindig azt látjuk, hogy ahol megsokszorozódás mindig akkor történt, ahol adakozás volt. Ahol adakozás volt. Ahol odaadás történt. Amikor valaki átadta az életét, amikor valaki áldozatot hozott. A kérdés a mai nap az, hogy milyen messze fog eljutni az a kicsi, amid van, és aki vagy, amikor odaadod Jézusnak. az, ami a kezedben van, amit Isten a kezedbe helyezett. Milyen messze fog eljutni? Meddig fog eljutni az a kicsi, amit Isten a kezedbe helyezett? Akik vagyunk, őszintén srácok, lányok, a mi életünk ennyi. Picik vagyunk. Amit Isten a kezünkbe helyezett, az egy kicsi dolog. Nagyon sokszor mi nagy dolgokat gondolunk magunkra, hogy mi megváltjuk a világot, meg mi nagy dolgokat tudunk. Nem, igazából keves, kicsik vagyunk. Akkor tud Isten minket használni, amikor önmagunkat, ezt a picit oda tudjuk adni az ő kezébe. Akkor képesül ezt megsokszorozni. A kérdés az, hogy amikor odadod ezt a picit Isten kezébe, ez meddig fog eljutni? Hány generáción keresztül fog ez futni? Meddig fog eljutni? Kinek az életére lesz hatással? Milyen messze fog ez eljutni? És ez a gyönyörű ebben, hogy Isten nem az összeadás és a kivonás istene, hanem a megsokszorozódás istene. Oké, ez a matek tanároknak egy mai nap, egy kijelentés, vagy egy jövőbeli matek tanároknak. Isten, Emily, jegyez meg, Isten nem az összevonás, vagy a kivonás istene, hanem a négyzetre emelés, vagy a megsokszorozódás. Amen. Oké, szóval Emily, biztos vagyok benne, hogy ezt az első matek óráján meg fogja tanítani a diákjainak. De tényleg így van, és annyira hálás vagyok, hogy Isten nem összead bennünket. Amink van, azt nem összeadja, vagy kivonja, megsokszorozza. Képes erre. Az a pici, amink van, amit van, ha oda helyezed Jézus kezébe, képes megsokszorozni. És fel se tudjuk fogni, hogy milyen hatással tudunk lenni a világra. Fel se tudjuk fogni, hogy ez meddig fog elmenni, eljutni, kinek az életére lesz hatással. Ez a gyermek odaadta, amilyen van, amilyen volt. 5000 embernek elég volt. 5000 ember. Srácok, 5000 ember. Szerintem sose gondolt ez a srác magáról, hogy ez ennyit fog érni, ennyit fog jelenteni. Annyira fantasztikus ez a történet. Annyira mély. Isten odaadta az ő fiát. Jézus odaadta az életét, a szívét, azért, hogy mindenki, mindenhol meg tudja tapasztalni Jézus szellemét, ami benne van. Hálás vagyok azért, hogy Isten odaadta az ő fiát. Az Egy Szív az Otthonért egy olyan csodaadomány, amely a bizalomról szól, hogy azt mondom, hogy Uram, bízok benned, és tudom, hogy ez a megsokszorozódás, ez nem csak az én életemet fogja megáldani, hanem egy csomó más embernek az életét is. Amikor elvetsz egy magot, mások életére is hatással lesz, és mások is meg fogják tapasztalni ennek a gyümölcsét. Ez olyan, amikor azt tudnám hasonlítani, hogy Zsanék szüleinek van egy diófájuk, amit akkor ültettek el, a magot akkor ültették el, amikor a Zsanék még nem is léteztek. Még meg se születtek. Mégis most ennek a diófának az áldásait ők élvezik, és az unokák, és a család. Ugyanez az Egy Szív az Otthonért, srácok. Elvetünk egy magot, és olyan emberek fogják ennek a gyümölcseit, vagy olyan emberek is fogják ennek a gyümölcseit élvezni, akik még nincsenek itt. Akik lehet, hogy még meg se születtek. Lehet, hogy a következő generáció. Lehet, hogy azok a gyerekek ott hátul, akik még fel se fogják, hogy mi történik itt körülöttük. Olyan emberek, akik még nincsenek itt, viszont Istennek már van egy terve, mert az a mag, amit elvetsz, azt nem csak te fogod learatni, és nem csak te fogsz a gyümölcseit élvezni, hanem mások is, mások élete is növekedni fog ezáltal. Szóval bátorítalak ma arra, kedves gyülekezet, hogy bármilyen szükségben is vagy, bármilyen helyzetben, lehetetlen helyzetben van, vagy helyezd Isten kezébe, bármi is van. Bármilyen probléma, bármilyen szükség, helyezd ezt Isten kezébe, és ő meg fogja nyitni a természet felettit. Amen. És most a következő időszakban, pár percben fogunk adakozni, és tudjátok, az a szép ebben, amikor Isten Jézus kezébe helyezzük, akkor ő felelősséget vállal erre. onnantól átveszi a felelősséget. Amikor odadod Istennek, ő ezzel fog foglalkozni. Oké? Okay? Szóval ez nem csak olyan, hogy zsebre rakja, aztán köszi, oké, okay, ennyi. Hanem ő ezt komolyan veszi. Amikor te odadsz bármit is az életedbe, és nem csak anyagi dolgokról van szó, hanem egy problémát, egy nehézséget az életedbe, oda helyezed Jézus kezébe, ő ezt komolyan veszi, és felelősséget vállal ezért, hogy mi fog ezután történni. Ezt tette Jézus a két kenyérrel, a két hallal és az öt kenyérrel is. Isten, hiszem, hogy természetfeletti ajtókat fog megnyitni, de nem csak az anyagi területén, kapcsolatainkban, a megtörtségünkben, a gyógyulásunkban, mentális, érzelmi gyógyulásban. Helyezd azt, ami a kezedben van, helyezd oda Jézus kezébe, és ő el fog kezdeni munkálkodni. Isten nem azt kéri, hogy olyat adjunk, amink nincs. Isten mindig azt kéri, hogy azt adjuk, amink van. Ami ott van a kezünkben. A fiú odaadta, amilyen volt. Nem azt adta, amilyen nincs. Azt adta, amilyen volt. Hogyan tudom lefordítani ezt a történetet a saját életemre? Hogyan tudom, miről szól ez a történet? Nézzük meg a szereplőket ebben a történetben. Ugye? Biblia tanulmányozás. Nézzük meg a szereplőket. Milyen szereplők vannak ebben a történetben? Van ugye egy Jézusunk. Jézus a főhős. Oké? Okay? Ő a főhős. Ő a szupersztár. Ő az, aki csodát tesz ebben a történetben. Aztán ugye ott van az emberek éhsége. Mit szimbolizál ez a dolog? Az emberek éhsége a szükséget szimbolizálja. A szükséget, ami ebben a világban van. És itt nem csak fizikai, de szellemi szükségekről is beszélek. Az embereknek a világban szükségük van válaszokra. Nincsenek ott náluk a válaszok. Nekünk keresztényeknek ott van a kezünkben a válasz. Nálunk ott van a reménység. Nekünk nincsen reménységük. Keresik a választ. Keresik, szükségeik vannak. Jézus, amikor látta a szükséget, odafordult a tanítványaihoz, és azt kérdezte, srácok, mit fogtok most ezzel kezdeni? Itt van a szükség. Mit fogsz ezzel kezdeni? Hiszem, gyülekezet, hogy most Isten ugyanúgy odafordul hozzánk, KKE-hez, és azt kérdezi, KKE, itt vagytok ebben a városban. Látjátok a szükségeket. Mit fogsz ezzel kezdeni? Látjátok a fiatalokat. Látjátok az apátlan nemzedéket, vagy a széttört családokat, a szétesett családokat. Látjátok a megtörtséget. Látjátok a fájdalmakat. Mit fogsz ezzel kezdeni? Káke, mit fogunk mi ezzel kezdeni? Itt Magyarországon. Nem Afrikában, nem máshol, itt Magyarországon. Itt vannak szükségek. Erről szól a víziunk, erről szól a gyülekezet, erről szólnak a céljaink, erről szól az egy szív az otthonért. Van egy szükség. Mit kezdünk vele? Mit kezdünk vele? Egyáltalán észrevesszük a szükségeket? Isten szeretné, hogyha észrevennénk, és utána felteszi azt a kérdést, hogy mit kezdünk ezekkel a szükségekkel. Aztán ott volt a fiú, a kisfiú. A kisfiú kit szimbolizál? A kisfiú engem szimbolizál, és téged. Ott van a két hal, az öt kenyér. Mit szimbolizál ez? Azt, amit Isten nekem adott. Az adományt, amit belerakok a mai nap. Ami a bankszámlámon van. Amit Isten adott nekem. Anyagi javakat, földi javakat, tehetséget, talentumot. Ez van az én kezembe. Ez a kenyér és a hal, amit kaptam Istentől. És nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én szeretnék az a fiú lenni, aki aznap feláll, és így megmenti a napot, tudjátok? Azok, akik így filmekben, amikor van egy szükség, és így feláll egy ember, és oké, én fogok feltenni valamit, és igen, és ezen keresztül valami történik, valami csoda történik. Ugyanígy volt ez a fiú is, ő volt az, aki felállt, és megmentette a napot gyakorlatilag, ami történt aznap. Ha ő nem áll fel, akkor Jézus nem tett volna csodát, nem tudott volna csodát tenni. Ő volt az. Én szeretnék ez a fiú lenni. Szeretnék bárhova megyek, bármilyen helyzet van, szükség van, szeretnék én lenni az, aki felállok, és azt mondom, hogy oké, én akkor itt most valamit fogok tenni. Ennek érdekében. De tudjátok, rájöttem, ahogy ezt a történetet olvastam, hogy nem csak a fiú, a kisfiú vagyok ebben a történetben, hanem ebben a történetben van egy tömeg. Van egy tömeg. És Rájöttem arra, hogy egy nap, évekkel ezelőtt én voltam a tömeg. Én voltam az az ember, aki a szükségeivel, a kétségbeesésével üres kézzel jöttem Jézushoz. Mégis csordultig telve mentem haza. Tele volt az életem. Semmit nem hoztam Jézushoz, mégis mindent magammal vittem. Ezt tudjátok olyan, amikor elmész egy partira, és nem viszel magaddal a kaját, mégis tele hassal mész haza. Ez egy tipikusan ilyen történet. És rájöttem, hogy én vagyok ez az ember. Én voltam ez az ember, amikor Jézushoz jöttem, amikor megtértem, amikor megtapasztaltam a Szent Szellemet először az életembe, amikor megtapasztaltam Istennek a nagy lelkűségét az életembe. Nem hoztam semmit, mégis mindent megkaptam. Semmit nem hoztam. Semmit nem adtam. Mégis mindent megkaptam. Gyülekezet. Nem tudom, hogy fel tudjuk-e ismerni azt, hogy körülöttünk, mint gyülekezet, van egy város, vannak falvak, van egy tömeg, akiknek vannak szükségeik. És Isten arra hív el bennünket, mint gyülekezetet, hogy mi legyünk a kisfiú. Mi legyünk a kisfiú számukra. Mert hogy ők megtapasztalják ezt. Megtapasztalják azt, hogy jöhetnek Istenhez úgy, hogy nincs semmiük, mégis mindent megkapnak. És hálás vagyok azért, hogy az én életemben annak idején voltak olyan emberek, akik képesek voltak adni, mert mivel, hogy ők adtak, mert ők hozzájárultak, ezért én is kaptam. Képes voltam befogadni valami olyat, amit soha nem kaptam volna meg, ha nem adta volna oda valaki először. Isten minket hiszem, hogy arra hívott el, mint gyülekezetet, hogy mi legyünk a kisfiú a tömeg számára. Azok az emberek számára, akik körülöttünk élnek. Akik azt mondják, hogy lehet, hogy nincs túl sok a kezembe, de hiszem, hogy ez elég. Uram, tudom, hogy ez elég. Lehet, hogy nem tűnik soknak. Én egyedül nem tudom megváltani a világot, de Istenem, odaadom a te kezedbe. Mert tudom, hogy te eléggé teszed. Elégséges lesz. Elég lesz az embereknek. És tudjátok, mi az érdekes még ebben a történetben? A kisfiú nem azt csinálta, hogy ő megfogta a kenyeret, és akkor ő egyedül elkezdte osztogatni az emberek között. Hanem odaadta Jézusnak. Nem a saját kezébe vette a dolgokat. Odaadta Jézusnak. Ez a csoda ereje. Ez az, amikor Isten képes csodát tenni az életünkön keresztül. Amen. Gyülekezet, csak álljunk most fel. És a következő percekben fogunk imádkozni. És össze fogjuk adni az adományainkat, amit Isten a szívünkre helyezett. De szeretném most megkérni a gyönyörű feleségemet, hogy jöjjön fel a színpadra, és mondjon ő is pár gondolatot, amit Isten a szívére helyezett, és szeretnének megkérni Zsani, hogy utána pedig imádkozz az adományokért.
A kisfiú is jön, figyeljétek. Igen. Szóval az én szívemben két gondolat volt, így az Egy Szív az Otthonért kapcsán, amit szerettem volna veletek megosztani. Az egyik az az, hogy az elmúlt időszakban belefutottam pontosabban kettő olyan ismerősömbe, barátomba, akik nem keresztények, és tudják, hogy hívő vagyok, keresztény vagyok, ráadásul ugye lelkész feleség, tehát tudják, hogy mit csinálunk, és őszintén megosztották azt a fajta csalódottságot, amit megtapasztaltak gyülekezetekkel, egyházzal kapcsolatban, ahogy az adakozás által elvettek összegeket, vagy éppen negatív tapasztalataik voltak. És tudjátok, azt gondolom, hogy a mai világban nagyon nehéz emiatt is kinyúlni sokszor emberek felé, mert van egy nagyon rossz tapasztalat az embereknek az egyházakkal kapcsolatban, hogy a pénzt akarják az emberektől, és valójában ezért léteznek. És amikor arról beszélünk itt a vízió kapcsán, hogy újra pozícionálni a Krisztust és az ő egyházát az embereknek a fejében, akkor a mi szívünkön Gézával ez is ott van, hogy szeretnénk az embereknek megmutatni, hogy van olyan gyülekezet, amelyik nem elveszi a pénzt, hanem igazából belefektet az emberekbe. És szeretnénk ezt bemutatni, hogy hogyan kell helyesen csinálni, hogyan kell krisztusi módon tenni ezt az egészet, és hogyan tervezte ezt eredetileg Isten, hogyan találta ki a Bibliában. Ezért van az, hogy nem félünk beszélni az adakozásról, nem félünk erről tanítani, mert szeretnénk megmutatni, elmondani és bebizonyítani azt, hogy mi az igazság ezzel kapcsolatban. És fontos, hogy az emberek is lássák és megtapasztalják azt, amit az első gyülekezet életében láttak, hogy ott pont az adakozás és nagy lelkűségen keresztül megsokszorozódtak az emberek életei, és nem pedig nyomorúságban éltek. És ezt szeretnénk így lángra lobbantani a közösségünkben is, és azért mondom el, hogy tudjátok ezt ti is, illetve szeretném ezt így kimondani ugyanígy szellemben is, igazából így erre az egész alkalomra és arra, ami most itt történni fog, hogy ez nem arról szól, hogy mit veszünk el, hanem hogy mit adunk oda, és mit fektetünk bele a ti életetekbe, és ebben a városnak az életébe. A másik dolog pedig az, hogy még előző héten beszéltünk erről, és ez engem nagyon megfogott, és emlékeztetett arra, hogy miért csináljuk ezt az egészet, hogy mi a küldetése a helyi gyülekezetnek, hogy Isten mire hívta el a gyülekezetet eredetileg. Nagyon jók ezek a különböző kezdeményezések, amik vannak sokszor, konferenciák, koncertek, programok, amik megmozgatnak keresztényeket is, meg világi embereket is. De tudjátok, mi lesz utána? Mi történik, amikor egy koncerten felemeli 20 ember a kezét, vagy 50 ember, és döntést hoz Krisztus mellett? Ki lesz az, aki utána foglalkozik ezekkel az emberekkel? Ki lesz az, aki ott van ezekkel az emberekkel, és imádkozik a szükségeikben, vagy bátorítja őket, hogy ne távolodjanak el Krisztustól, vagy bemutatja Krisztust? Ki lesz az, aki ott van a helyi gyülekezet? Amen? Hiszem azt, hogy ezért fontos a közösség. Nagyon jók az extrém programok, amikor nagy durranást tudunk szervezni, meg nagy dolgok történnek, de mi lesz utána? Hol van utána az otthon, ahova be tudjuk az embereket integrálni, ahol az emberek folyamatosan táplálékot kapnak. Nem csak egyszer, hanem folyamatos táplálékot. Ezért hiszünk a helyi közösségben. Hiszük azt, hogy a gyülekezetnek egy olyan helynek kell lennie, amely gondoskodik az emberekről, ahogy Jézus gondoskodott a tömegről, a gyülekezet felelőssége most, hogy gondoskodjon az emberekről. És én csak erre akarlak benneteket bátorítani, hogy szeretnénk tényleg azt, hogyha a gyülekezetek menők lennének, vagányak lennének, hogyha az emberek akarnának ide tartozni, mert, és nem csak ide, minden gyülekezetben, ami csak létezik ebben az országban, hogy végre élettel legyen tele a közösségek, és ne azt tapasztalják meg az emberek, hogy ez egy ilyen fura hely, hanem hogy ez Jézus. Amen. Hogy Jézust lássák meg rajtunk keresztül. Úgyhogy csak ahogy most imádkozunk, csak hívlak benneteket, hogy adjuk oda most így imában azt, amit a kezünkben van Istennek. Oké? Okay? Ha úgy vagy itt ezen a helyen, hogy nem készültél erre az egészre, akkor most csak engedd meg, hogy Isten szóljon hozzá. Tedd fel magadnak a kérdést, hogy mi van a te kezedben, amit oda tudsz most adni Istennek. És ez szóljon rólad és Istenről. Oké? Okay? Senkinek semmi köze hozzá, hogy te ezt hogy döntesz, vagy mit teszel. Ez csak közted és Isten között kell megtörténjen. Úgyhogy csak így menjünk most Isten elé, és tényleg imádkozzunk így együtt, és adjuk oda neki azt, ami a kezünkben van. Drága Jézus, köszönöm neked ezt az üzenetet, köszönjük neked a gyülekezetünket, hálásak vagyunk, hogy ide helyeztél, Uram, a város közepére bennünket, és csak szeretnénk, Uram, most jönni hozzád, és odahozni mind azt, ami a kezünkben van. Szeretnénk összetenni azt, amit te a kezünkbe helyeztél, és eléd helyezni egy ilyen oltára, Uram, és felajánlani neked. És nem azért, Uram, hogy a magunk dicsőségére forgassuk, vagy elmondhassuk, hogy te milyen csodát tettél, hanem a te neved dicsőségére, Jézus. Azért, hogy ez a város meglássa azt, hogy te valóságosan létezel, hogy el tudjuk érni az embereket, hogy reményt és hitet tudjunk adni ennek a városnak, hogy itt ennek a közösségnek is minden egyes ember megtapasztalja az otthonban lévő erejét, Uram, hogy élet költözzön újra a te eklézsiádba, az egyházadba, és felébredjen, és tényleg, mint egy hadsereg, képes legyen megváltoztatni, Uram, a világot, ahogy te ezt eredetileg tervezted. Ezért, Uram, most csak ide hozzuk eléd azt, ami a kezünkben van, oda helyezzük eléd, és kérlek téged, hogy áld meg most ezeket az adományokat a názareti Jézus nevében. Áld meg mindenkinek az életét, aki belehelyez a kosarakba. Áld meg mindenkinek a szívét, áld meg Istenem magukat az adományokat is, Uram, sokszorozd meg a te akaratod szerint azért, hogy betöltsünk szükségeket ezáltal a názareti Jézus Krisztus nevében. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkl.hu weboldalon.